Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégünk ma este Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, amit délután 3 órakor rögzítettünk itt az Inforádió stúdiójában. A témánk a manchesteri terrortámadás apropóján a terrorizmus. Van védelem ellene?
Terrorizmus ellen teljes védelem nincs. Természetes dolog, hogy védekezés van, és egyre hatékonyabb ez a védekezés. Nagyon különbözik az, hogy melyik kontinensről beszélünk, melyik földrészről beszélünk, melyik városról beszélünk, és melyik országról beszélünk. Azt viszont nyugodtan ki lehet jelenteni, mert előttem nagyon sokan mondtak, hogy teljes védelem a terrorizmus ellen nincs, mint ahogy az sem lehetséges, hogy gyökerestül kiütsük a terrorizmust. Ez még akkor is igaz, ha Trump elnök úr 2 nappal ezelőtt azt mondta, hogy gyökeresen ki fogjuk írtani, hát ez még egy kicsit messze van.
Mi a célja a terroristáknak? Mindig ugyanaz? Bár miről is beszélünk?
Nem mindig ugyanaz. A terrorizmus ugye politikai cél alá követett erőszak, mégpedig törvénytelen eszközökkel, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy törvénytelen eszközökkel, tehát akkor ebben már benne van az, hogy a célja a kormányok megfélemlítése, emberek megfélemlítése, és ez különböző okok, különböző motivumok alapján történhet. Ha megnézzük azt, hogy melyik területen milyen célt választanak ki, akkor ennek megfelelően hozhatjuk összefüggésbe azzal, hogy milyen terrorista módszereket alkalmaznak, vagy egész konkrétan milyen célokat fogalmaznak meg. Lehet az akár mondjuk egy nemzeti kisebbségnek a támogatása, ETA, IRA, láttunk ilyet egy jó párat, vagy lehet az, hogy nemzeti függetlenségnek a biztosítása adott területen, mondjuk a Hamas vagy a Hezbollah esetében Izrael ellen irányú terrorizmus, vagy egyáltalán lehet az, hogy egy kormányt meg akarnak dönteni. Sok-sok célja van, tehát én erre azt mondom, hogy ahány ország, ahány szervezet, azt mind külön kell vizsgálni, és hát látjuk a síta-szunita ellentétet, látjuk ennek a következményeit, látjuk a háborúkat és annak az eredményét. Tehát nagyon sok indok van, keveredhet vallási motivumokkal, de nem feltétlen követelmény, hogy keveredjen, de mindig valamilyen célja van. Tehát terrorizmus csak úgy spontán, hogy most éppen terrorcselekményt hajtsunk végre, nem történik a világban.
Amikor a célnyáról beszélünk, akkor talán érdemes azt is tisztázni, hogyha ezt megértették már a kutatók, tehát például önök, mondjuk ön, mint nemzetbiztonsági szakértő, ezt esetleg tudja vagy érti, van ennek irodalma, hogy mi a fontosabb a terrorcselekményeknél a célként, hogyha célról beszélünk? Az, ami akkor ott történik, tehát az, hogy most Manchesterben meghalt 19-20 ember, tehát ami ott történik, vagy a félelem, ami utána uralkodhat?
Mind a kettő, tehát ami az országban történik, az is, a félelemmel pedig létrehozok egy olyan környezetet, ahol az emberek egyáltalán attól a szótól, hogy terrorizmus már megijednek. A terrorszervezeteknek alapvető célja az, hogy elrettentsék a világot, félelmet okozzanak, pusztítást végezzenek, káoszt hozzanak létre, és tulajdonképpen minden ilyen nagyobb eseménynél ezt tapasztaljuk. Amennyiben egy kisebb terrorcselekmény kerül végrehajtására, mint ez történt Európában több helyen, és mondjuk kisebbnek tartom ezeket a késes támadásokat például, vagy egyéni lőfegyverrel végrehajtott támadásokat, ott is megvan a cél, és ott is megvan a félelem. Tehát tulajdonképpen a lakosság széles tömegének a megfélemlítése. Ha egy nagyobb eseményről van szó, ami történetesen tegnap történt Manchesterben, hát gondoljunk bele, hogy abban a stadionban 21 ezer ember volt. A 21 ezer embernek hozzátartozói vannak. Ez egy olyan város, ami nagyon sok külföldi lakik ebben a városban, ipari központ, és hát volt már ott is esemény korábban, jó néhány évvel ezelőtt, de ettől függetlenül nincsenek hozzászokva mindennapos terroreseményhez. Tehát az azt jelenti, hogy az ott lévő lakosságot meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozták, és félelemérzet alakult ki. Nem beszélve arról, hogy gyerekekről volt szó, tehát ennek a szülei, ez megy tovább, egész Nagy-Britannia területére, sőt Nagy-Britannia jóval túlmegy európai országokra, ami azt jelenti, hogy a céljukat elérték. Tehát ez egy nagyon, nagyon sikeresen végrehajtott, jól szervezett, nem dicsérni kívánom a szervezetet, aki végrehajtotta, de ez egy jól szervezett, profi módon végrehajtott akció volt.
Beszéljünk egy picit a helyszínről, ha már itt Manchester szóba került, most arra gondolok, hogy beszéljünk egy picit Nagy-Britanniáról. Eddig úgy tűnt, hogy az autós öngyilkos merénylőt leszámítva igazából nem voltak Nagy-Britanniában merényletek. Tehát mintha a brit titkosszolgálat a megelőzésben, felderítésben egészen eddig jó lett volna. Mi történhetett, vagy ez sajnos a velejárója ennek a titkosszolgálati munkának,
hogy nem lehet 100%-os. Hát volt azért korábban néhány merillet Nagy-Britanniában, hogy ugye autóbusz, metró ellen végrehajtott.
De azóta nem volt.
De azóta nem volt. Na most a briteknél látni kell azt, hogy nem elsődleges célpontjai a terrorizmusnak, azért, mert más muzulmán lakosság él Nagy-Britanniában, mint például Franciaországban vagy Németországban. Ugye Németországban főként török, illetve a mostani menekült hullámmal egész sok ember ment be, akik most még nem hajtanak végre merényletet, de lehet, hogy 2-3 év múlva erről fogunk beszélni, hogy ők állnak a merényletek középpontjában. Megint más a franciaországi helyzet, ahol nagyon sok muzulmán van az észak-afrikai országokból, a szunita világból, ahol a merényletek hát meglehetősen gyakran előfordulnak. Itt viszont Nagy-Britanniában főleg olyanok laknak, akik a brit nemzetközösségből vagy a brit gyarmatokból származnak, és hát itt sok pakisztáni, bangladesi, indiai van, akik nem feltétlen hajtanak végre merényletet, de rákérdezett a titkosszolgálati vagy nemzetbiztonság együttműködésre. Azt mondom, hogy nagyon szoros az együttműködés, és mindig is az volt, és várhatóan az lesz a jövőben, és sőt, még inkább a Brexittel, hogy az Egyesült Államok és a brit szolgálatok között nagyon szoros együttműködés van. Tehát ezt a tegnapi merényletet az első perctől kezdve közösen vizsgálják, és próbálják megállapítani azokat a sajátosságokat, amiben lehet következtetni arra, hogy vajon ki állt mögött a merénylet mögött. Igaz-e az, hogy az iszlám állam hajtotta végre, aki elég furcsa módon, de órákon belül felvállalta, hogy ő volt a tettes. Nyilván akár ő volt, akár nem. Neki ez jó, mert sikeres merényletről volt szó. Tehát én azt mondom, hogy a briteknél nem szabad elfelejteni azt a együttműködést, ami az Egyesült Államokkal van, és még egyet nem szabad elfelejteni. A britek a terrorizmus területén hatalmas tapasztalattal rendelkeznek. Ebben benne van az Izrael elleni harc, ugye, amit évtizedeken keresztül folytattak, és ha megnézzük a háborúkat, tehát itt akár az iraki, akár az afganisztáni, akik saját területük volt, bizony a terror ellenes tevékenységben profi módon tevékenykedtek a britek, tehát le a kalappal előttük, és ha megnézzük az elmúlt időszaknak a merényleteit, a britek elég gyorsan rájöttek arra, hogy kik hajtották végre, és most is már lehet látni, ők már tudják, hogy ki volt az elkövető, függetlenül attól, hogy még nem hozták nyilvánosságra, mert még kell egy-két megerősítő adat, ami után ki lehet mondani azt, hogy ez a személy volt az, de állítólag már a szolgálatok tudják, hogy ki volt az, aki végrehajtotta.
De főleg egy budapesti rádió stúdióval persze könnyű okoskodni, de akkor lehet azt mondani, hogy ez a Manchesteri merénylet, ez a brit titkosszolgálatoknak a kudarca?
Én nem mondanék ilyet, hogy kudarc, mert miért lenne kudarc? Nyilván tökéletes biztonság nincs, tehát azt egyértelműen ki lehet jelenteni. Ez akkor érdekes, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hány merénylet kísérlet volt, amit sikerült elhárítani. Na most azt hiszem, hogy egy titkosszolgálati értékelésbe az is beletartozik, hogy hány merényletet hiúsítottak meg, hány ember tartóztattak le, és még egy mutató, ami nagyon lényeges, hogy a letartóztatások alapján a bíróság milyen ítéletet hozott. És hogyha ezeket a mutatókat nézzük, én megnéztem jó pár ország esetében, azt tudom mondani, hogy a jelentős százalékban, tehát a 70%-os eredménnyel a bíróság elfogadta a feljelentéseket, és ezeket a személyeket őrizetbe vették és bezárták. Tehát az azt jelenti, hogy a feltáró munka, a felderítő munka eredményes volt. A brit titkosszolgálatoknál meg a többin is nagyon mondhatjuk az most sikert vagy sikertelenség. Ez egy olyan harc, mint a macskaegér játék. Nem lehet minden bűncselekményt megakadályozni, akkor nem lenne rendőrség, hogyha ezt így meg lehetne akadályozni, vagy meg lehetne szüntetni. Az más kérdés, hogy a lakosság egy terrormerélre teljesen másképp reagál, mint a szolgálatok, vagy például a média, hát meglehetősen sokat segít a terrorszervezetnek azzal, hogy propagálja a különböző merényleteket. És ezzel gyakorlatilag picit ingyen a terroristák malmára hajtjuk a vizet.
Ja, azt mondta, hogy ugye az iszlám állam vállalta magára a merényletet, de azt mondta, hogy lehet, hogy nem ők voltak. Ez benne van a kalapban?
Ez benne van a kalapban. Én azt mondom erre a tegnapi konkrét merényletre, hogy a modus operandi, tehát a végrehajtásnak a módja az emlékeztet a szunita merényletekre, a dzsihadista merényletekre, és az iszlám állam esetében erről beszélhetünk. Na most az, hogy öngyilkos merénylet Európában nem volt divat korábban. Tehát mióta az iszlám állam bejött, azóta vannak Európában is, hál' Istennek, ha nem is sok, de öngyilkos merényletek. Ez a Közel-Keleten teljesen természetes, ezekhez hozzászoktunk, Afganisztánban hozzászoktunk, Irakban, Szíriában, és természetesen Líbiában is jó néhány fordult elé, aztán mehetnénk tovább is, tehát ez gyakorlatban is, és természetesen be kell venni a Kaukázus vidékét is, sőt, mondjuk Csecsenföldet, tehát nem idegen a régiótól ez a merényletfajta, de Európában nem volt elterjedve. Na most kezdik behozni. Az is érdekes dolog itt a tegnapi merénylet kapcsán, hogy eddig arról beszéltünk, és beszéltek többen, akik terrorelemzéssel foglalkoznak, hogy az iszlám állam gyengül, vereséget szenved, nem tudnak merényletet végrehajtani. Hát eléggé egyértelműen bizonyították azt, hogy tudnak eredményt elérni, és tudnak merényletet végrehajtani. Na most, hogy ezt miért vállalja fel egy terrorszervezet, hogy ha nem is biztos, hogy ő követte el, de mégis ő követte el, illetve azt mondja, hogy ő vállalja érte a felelősséget, emögött látni kell a politikai cél. Tehát egy sikeres merénylet, már pedig egy sikeres merénylet volt, nekik jó. Pláne mostani helyzetben, még akkor is, ha valóban ártatlanok. Én azt mondom, hogy többé-kevésbé hinni lehet annak, hogy ezt ők hajtották végre, az ő embereik hajtották végre, vagy legalábbis azt a magányos merénylők, aki valójában nem magányos, mert mögötte van a szervezet. Mögötte van a szervezet ideológiával, mögötte van azzal, hogy milyen eszközöket lehet használni. Uram, bocsá, lehet, hogy konkrét logisztikai támogatást biztosítottak az illető számára, és ő ebbe csak egy személy, aki a végrehajtó volt, a többit mások csinálták, ezt majd ki fogja hozni a vizsgálat eredménye. Ez biztos, hogy a britek meg fogják állapítani, mert ha már a személy ismerős, akkor annak pillanatokat fel fogják térképezni a környezetét, meg fogják állapítani, hogy kivel állt kapcsolatban, és hogy találnak egy szálat, amely elvezet mondjuk Szíriába vagy Irakba, akkor ezen keményen végén fognak menni, ebbe segítséget fognak kérni több más országtól, környező országoktól is, az adott országtól is, és ettől kezdve azért meg fogják állapítani, hogy kik álltak a illető személy mögött.
Ez nyilván azért is fontos lehet, mert utána adódik az a kérdés, hogy vajon, hogyha az iszlám állam áll mondjuk emögött a merénylet mögött valójában, tehát a brit titkosszolgálat erre a következtetésre jut majd, akkor az a kérdés, hogy vajon az iszlám állam mennyire ura ennek a helyzetnek. Tehát például az iszlám állam felszámolása egy jelentős kockázat kiiktat-e mondjuk az európai biztonság politikai térképről?
Én óvatosan fogalmaznék ennek az iszlám államnak a felszámolásával. Itt többen beszélnek olyasmiről, hogy az iszlám állam szétverjük, katonák megsemmisítjük, stb. Én ebben nem hiszek, ez mese a holdba. Azért mese, mert nem felszámolásról van szó, hanem jelentős gyengítésről ezen a területen, ahol ők most tevékenykednek. Igen ám, csak az iszlám állam vezetése az már elhagyta ezt a területet, nagyon kevesen maradtak ott, azok a zsoldosok vannak ott, akik különböző országokból mentek oda és harcolnak. Ha nem harcolnak, hanem próbálnak dezertálni, akkor ezeket, ha elkapják, természetesen kivégzik. De az iszlám államnak már vannak leányvállalatai. Olyan terrorszervezetek, kezdve a sínai félszigeten lévőtől, a Boko Haramon át, az Al-Shababon keresztül, egészen a kaukázusi terrorszervezetek, akik hűséges kötöttek az iszlám állam. Most átteszi a székelyét oda. Tehát, hogyha most majd egy következő esemény, hát ha egyáltalán mondjuk Moszult befejezik, azt remélem, hogy azért meg fog történni. Azt mondták, hogy Ramadánig ezt megoldják. Kívánom, hogy ez így legyen, de ott van Rakka. Rakkát már körülzálták, tehát ott nagy mozgás kifelé és befelé nincsen. Itt azzal kell számolni, hogy folyamatos felszámolása van az ott lévő erőknek, de el fognak menni máshová. Na most el fognak menni máshová, hogy most az a Al-Shabab lesz, vagy éppen a Boko Haram, aminek vannak regionális kapacitásai már most is, akkor az azt jelenti, hogy az iszlám állam tovább él. Sőt, próbálják megvetni a lábukat Afganisztánban is. Tudom, hogy meglehetősen sokan próbálják ezt megakadályozni, de kérdés az, hogy milyen eredménnyel. A következő dolog, ami a felszámolást illeti, ez egy ideológiát valló szervezet. Na most hogyan lehet az ideológiát megsemmisíteni? Hadsereggel ideológiát nem lehet kiirtani, és nem lehet megsemmisíteni. Azt meg lehet oldani, hogy a területről sok-sok embert el fognak távolítani, akár úgy, hogy fizikailag megsemmisítik őket, de ha elmennek más területre, akkor iszlám állam máshol fog működni.
Mondja, mi lehet a magyarázata, vagy az oka annak, hogy itt a nyugati világ legerősebb titkosszolgálatai állnak tulajdonképpen egy oldalon. Ugye ön is említette, hogy a brit titkosszolgálat és az amerikai titkosszolgálat szorosan együttműködik, de nyilván az összes többi európai titkosszolgálat is mondjuk ideérthető. Mi a magyarázata annak, hogy nem sikerül a fejlett világ titkosszolgálatainak uralni ezt a helyzetet?
A fejlett világ titkosszolgálatainál nézhetjük azt, hogy milyen szintű az együttműködés. Tehát egy bilaterális megállapodás alapján tevékenykednek, vagy mondjuk egy szervezetben egy multilaterális megállapodás alapján, mondjuk a NATO vagy az Európát Uniót véve alapul. Mind a kettő fontos, de a nyugati országok titkosszolgálatai között is van olyan, akik szorosabban együttműködnek, és van, akik lazábban együttműködnek. Általában nem csak a szövetségen belül, hanem a szövetségen kívül is együttműködésre lehetőséget biztosít a terrorizmus ellenes küzdelem. Tehát mondjuk ezen a területen az amerikaiak meg az oroszok is együttműködnek. Miért? Azért, mert mind a kettőnek érdeke. Vagy ha megnézzünk egy másik példát, ami elég szépen bizonyította, hogyha van közös érdek, és a politika is ezt alátámasztja, akkor együtt tudnak működni, és ez a kalóz tevékenység felszámolása Kelet-Afrika partjainál. Ebben benne voltak a kínaiak, benne voltak a britek, az amerikai, akinek hajótársasága van, mert mindenkinek érdeke volt, hogy ezt megszüntessük.
Tehát ha van érdek, akkor ez működik.
Akkor ez nincs érdek. Azt tudom mondani, hogy működik. Ha nincs érdek, vagy közvetlen érdekeltség, akkor kevésbé működik. Vagy nem annyira érintett ebben a témában. Nem minden ország egyformán érintett a terrorizmus kérdésében. Vagy nem minden ország van megfelelő kapcsolatban ezekkel az országokkal, ahonnan a terrorszervezetek erednek, tehát itt az afrikai, illetve észak-afrikai, illetve a közel-keleti országokra gondolom, valahol jobb a kapcsolat, van, ahol kevésbé jó a kapcsolat. Hát itt is már, ahogy a háborúknál beszélhetünk olyasmiről, hogy proxy háború, tehát helyettesítő háború, ezen a területen is van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy proxy hírszerzés, tehát más nevében folytatnak hírszerzést, hogy gyűjtenek adatot. Nagyon kényes téma ez, egyáltalán, hogy milyen témában működnek együtt, és milyen mélységben. Hát ez attól is függ, hogy az illető szervezetnek milyen képessége van, és mennyire működik együtt a politika. Mennyire van ebben érdekeltség? Nem véletlen az, hogy a héten, ugye, mikor a Trump elnök megjelent Szaúd-Arábiába, és összeültek az iszlám, illetve arab országok vezetői, több mint 50 ország vezetői előtt azt mondta az elnök, hogy nekünk együtt kell működni, és ez az együttműködés alapja a terrorizmus ellenes küzdelem, egész konkrétan a radikális szélsőségesek ellenes küzdelem. Na most ez a radikális szélsőséges ellenes küzdelem, ez a arab országok vezetőinek is érdeke. Tudnék, a szélsőséges szervezetek elsődleges célja a nyugattal együttműködő arab országoknak a megsemmisítése. Tessék megnézni, hogy ezekben az országban történik a legtöbb merénylet. Ebben benne van Szaúd-Arábiában is. Szaúd-Arábia is, benne van Egyiptom is, benne van Líbia is, függetlenül attól, hogy úgy működik az ország, ahogy működik, vagy úgy nem működik, ahogy nem működik. És tulajdonképpen ezen a területen meg kellene találni a közös nevezőt. Na, erre próbált utalni nagyon okosan az amerikai elnök. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Nyilván nem mindenkinek egyforma, és itt visszautalok arra, amit korábban mondtam, az érdeke. Van, aki kevésbé érdekelt ebben.
Ha már Donald Trump Szaúd-Arábiai látogatását említette, akkor vajon az időzítés, nyilván soha semmi sem véletlen a világon, ezt nyilván elfogadhatjuk. Az időzítés ön szerint például ennek a látogatásnak is szólhat. Nagyon sok minden történik még. Izraeli látogatás, NATO csúcs, G7 csúcs, szóval sok minden történik. Lehet, hogy az időzítés ilyen szempontból valóban nem véletlen?
Én ezt úgy gondolom, hogy valóban nem véletlen, mert ugye azzal, hogy a Trump elmondta ezt a beszédét, és hát azért voltak bilaterális tárgyalások is, és egyéb üzletek, tehát hadipari üzletet például nem csak Szaúd-Arábiával kötött, hanem több más országgal is, és tulajdonképpen nem is az Amerikai Egyesült Államok, hanem a Trump család, ha egy kicsit cinikus akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy lehet, hogy a másik oldalon meg úgy gondolkodnak, hogy hát ha ti így együttműködtök ezen a területen, és mi vagyunk számotokra a fő ellenség, képesség, majd megmutatjuk nektek azt, hogy mi tudunk igenis a ti területeken végrehajtani merényletet, és akkor nézzük Nagy-Britanniát. És lehet, hogy nem véletlen az időzítés. Azt más kérdés, hogy egy ilyen koncert kiváló lehetőséget biztosít egy terrorszervezet számára. De hát az időzítéshez hozzátartozik az, hogy koncert máshol is van, és gondolom, hogy ebben a stadionban más alkalommal is rendeznek koncertet. Tehát én azt mondom, hogy a kettő között van valami összefüggés, vagy lehet találni valami összefüggést. Aztán a következő dolog az, hogy a Trump látogatásával tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok áthelyezte azt a stratégiai célt, amit korábban úgy fogalmaztak meg, hogy a távol-keleti térség számukra fontos. Ez a 2012-es stratégiával kezdte a nagy lendületet. Aztán jöttek a háborúk, és azt mondta, hogy akkor hát oda kell figyelni Oroszország Ukrajnára, és oda kell figyelni a Közel-Keletre. Egy folyamatos olyan lehetőség, amiből esetleg háború alakulhat ki. Na most ezért az Egyesült Államoknak nagyon fontos az, hogy a Közel-Keleten jelen legyen. Trumpnak pedig személyesen azért fontos, mert az elődje nem sikerült ezen a területen különösebb eredményt felmutasson. Láttuk és emlékszünk rá, hogy Obama azzal kezdte, hogy elment Kairóba, és ott megtartotta a nagy beszédét. Mi lett a következménye? Semmi. És a végére oda jutott, hogy tulajdonképpen majdnem mindenkivel rossz viszonyba került, beleértve még a legszorosabb szövetségest is, Izraelt is. Na most Trump pont másképpen közelíti meg ezt a dolgot, és azt mondja, hogy akkor nézzük, hogy ezekkel az országokkal hogyan lehet együttműködni, és ráadásul széles körben. Tehát ő most nem azt mondta, hogy választok egy-két országot, hanem azt mondja, hogy összehívjuk az összes államot, és elmondjuk nekik, hogy mi mellettetek vagyunk, és titeket segítünk, és nem akarunk rossz viszonyban lenni. Egy hiba van persze, a hiba pont megvan, a síták és a szuniták szétválasztása. Tehát ebben én azt látom, hogy nem a legegészségesebb dolog, és most a fő ellenség ugye a Trump szerint Irán. Na most, hát nyilván Szaúd-Arábiában nagyon jó hangzik az ott lévő füleknek, hogyha Irán szidják, de hát azért tudomásul kell venni, hogy a 80 milliós Iránt sem lehet teljes mérték beleírni, és a Közel-Kelet biztonsága szempontjából az iráni helyzet, az iráni politika rendkívül fontos, különösen ha azt veszük figyelembe, hogy ugye most volt a választás. Pont a választások utáni napon ment oda, tehát hogy ez most mennyire véletlen, meg mennyire nem, az vitatható ez a kérdés. Hát sajnos ez a síta-szunita ellentétnek a csökkentése, ez nem jött ki ebből a látogatásból, sőt inkább a másik oldal. Aztán ezen kívül ott van még a palesztin-izraeli probléma, amiben szintén szeretne az Egyesült Államok nagyobb szerepet játszani. Hát rossz nyelvek szerint szeptembertől szeretnének egy újabb békefolyamatot indítani, és gondolom, hogy a négy szemközti megbeszélésen sorra szóba került az a korábbi szaudi javaslat, aminek értelmében lehetne indítani a tárgyalásokat. Persze ehhez Izraelnek is áldását kell adni, és ugye a két nép, két állam kérdése az az éjjelben benne van. Nem biztos, hogy ez Izraelben mindenkinek tetszik, nem biztos, hogy a stabil Benjamin Netanyahu-nak a helyzete Izraelbe, mert őt is azért elég sokan kikezdik, és hát nem rajonganak azért, hogy mondjuk az arab világgal szembe kijelentsék azt, hogy Jeruzsálem Izrael örökös fővárosa. Hiába mondják ezt a izraeli részről, a nemzetközi közösség még pillanatnyilag Izrael fővárosának Tel Avivot tekinti, ugye Kelet-Jeruzsálem a maga 200 ezer arab lakosságával, a palesztin, illetve az arab világ mögötte megítélése alapján a palesztin állam fővárosa kellene, hogy legyen. Itt aztán még lehet sokat vitatkozni.
Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.